Isten igéjét abból a szakaszból olvasom, amelyet az előbb már hallottunk. A Zsoltárok könyve 42. fejezetének a 4. versét. Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap azt mondogatják nekem, hol van a te Istened. 25 évvel ezelőtt az egyetemi istentiszteletek újjáéledésekor ez volt a textus. Az ige és az ige hirdető ma is ugyanaz, bár a negyed század gondolom minnyájunkon meglátszik. Azokon is, akik 25 évvel ezelőtt még itt voltak a kezdeteknél, hál' Istennek vannak itt közöttünk ilyenek, és nyilvánvaló sok változás volt azoknak az életében, akik talán még meg se születtek 25 évvel ezelőtt a mai egyetemisták. Egy kérdés tér vissza ebben a Zsoltárban, ami tulajdonképpen 25 évvel ezelőtt is kérdés volt. Hol van a te Istened? Három összefüggésben hangzik el ez a kérdés ma is. Az első összefüggés egy bántó, megalázó kérdés. A Zsoltáros idejében is az volt, és sokszor talán a mi életünkben is az. Hol van a te Istened? Aztán másodszor egy halálosan komoly életkérdés. Hol van a te Istened? Mert ez az Isten keresésünknek a kérdése. És harmadszor egy alapjába véve megválaszolt kérdés. Kicsoda is az én Istenem? Hol van az én Istenem? Erről a három dologról szeretnék ma este szólni és bizonyságot tenni. Kezdjük először azzal, ami a 42. Zsoltárból visszatérően kicsendül, és ami textusunkban itt meg is fogalmazódik, hogy ezzel a kérdéssel lehet bántani, fájdalmat okozni. Lehet úgy föltenni ezt a kérdést, hogy direkt fájjon annak, akinek föltesszük. Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert ezt mondogatják nekem egész nap, hogy hol van a te Istened. Bántó ez a kérdés. Amikor elkezdtük az egyetemi Isten tiszteleteket, még nem voltunk túl a rendszerváltozáson. Már sok mindent sejteni lehetett, jóval könnyebbettek a dolgok, de valójában még mindig az a korszak élt, amiben az egyetemisták többsége számára nem volt tanácsos nyilvánosságra hozni, hogy ők hisznek Istenben, templomba járnak. Voltak olyanok, akik bizonyos pályákon nem is vallhatták ezt be, még hogyha hívők voltak is. Ilyen volt a pedagógus pálya egyebek között a katonai és a fegyveres szolgálatok mellett. Ott szinte kizáró ok volt. Lehet, hogy ez 1989-ben már nem egészen így volt, de a végzősöknél 4-5 évvel korábban még föltették ezeket a kérdéseket. Az ige akkori hallgatói számára tehát egzisztenciális kérdés volt ez, mert ők érezték, hogy lehet ilyen éllel is föltenni, hogy hol van a te Istened, bántóan, megalázóan, mert a hivatalos ideológia szerint ilyen kérdést föl se kell tenni, hiszen Isten nincs is. Aki hisz, az a gondolkodásában kissé visszamaradt. Ez volt az általános közvélemény. Ma már kissé nevetségesen hangzik, de az én diákkoromban, amikor az első űrhajós Gagarin visszatért arról a körülbelül 2-300 kilométerre való eltávolodástól a Földünktől, akkor büszkén azt nyilatkozta a televízióban, hogy nem találkozott az Istennel. Hát valószínű mondhattuk volna neki, hogy aki a Földön nem találkozott, az valószínű ott se fog. De akinek volt is valamiféle hite, sokan úgy gondolták, hogy az Isten valahol a messzeségben van. Fönn a csillagok felett, ahogy Mozart egyik ismert éneke mondja. Túl mindenen, a világűrön. vagy a múltban. Valamikor talán éltek azok a csodák, amelyek szépek voltak, jó elolvasgatni őket, de hát ezek ma már a mi korunkban nem megismételhetők. Ismerte a Biblia embere is, amikor Illést elragadta az Úr, akkor Elizeus korában ezt a kérdést tették föl, hogy hol van az Úr, az Illés istene. És nagyon sokszor föltesszük a régi nagy ébredéses, reformációs időkről, hogy hol van az Úr. Luther Márton istene, akinek elég volt 95 tételt kiragasztani a Wittenbergi vártemplom ajtajára, és lángba borult tőle Európa és az egész világ. Ma azt gondolom, hogy bárhova, bármennyi tételt kiszögezhetnénk, és nem lenne következménye. Hol van a te Istened? Nem ezt kérdezi a zsoltáros, hogy ki a te Istened, hanem az, hogy hol van most. Most, amikor szükséged lenne rá. Nyilvánvalóan, amikor bajban vagy, amikor a fejed fölött összecsapnak a hullámok, így mondja a zsoltáros is, hogy mint egy áradás érzem azt, hogy minden elborít, nem tudok úrrá lenni a dolgokon, hol van ilyenkor az Isten? Talán ez a helyzet már nem is annyira rendszerfüggő, mert ezt mindnyájan és minden helyzetben átélhetjük. Egyetemistaként is, idősebbekként is, hogy örvénybe kerültem, a dolgok nem úgy folynak, ahogy elképzeltem, de jó volna tudni, hogy hol is van ilyenkor az Isten. És ha megfigyeljük, testvéreim, hogyha valami baj van ezen a világon, valami katasztrófa történik, akkor még ma is egy nagyon gyakran visszatérő kérdés, hogy hol volt az Isten ilyenkor? Miért engedte meg? Hol volt akkor, amikor a baj történt? A filozófusok, a teológusok úgy hívják ezt, hogy ez a teodíce a kérdése, az Isten igazolás kérdése. Mintha Istennek szüksége volna arra, hogy igazoljuk őt, hogy hol is volt, vagy esetleg alibit találjunk neki. Stendhal, a Vörös és Fekete írója kisé cinikusan azt mondta egyszer, hogy Istennek az az egyetlen mentsége, hogy nincs. Mert nem tudna számot adni a világon lévő dolgokról. Talán többen is hallották már azt a történetet, amit én valójában 2001. szeptember 11-e után olvastam, amikor Amerika sokkot kapott a World Trade Center két tornyának a katasztrófája után. A Fox televízió egyik riportere riportot készített Billy Graham lányával, Anna Graham-mel, és természetesen az első kérdése az volt, hogy hol volt az Isten ennek a tragédiának az idején. Nos, ez az okos hölgy nem a szokványos választ adott, hanem egy kis mesébe kezdett, és azt mondta, hogy nézze, évtizedek óta próbáljuk eltávolítani az Istent a közéletünkből, az iskoláinkból, a gazdasági életből. Azt mondjuk neki, hogy távozz, nem, nincs rá szükség. És amilyen úri ember, ő szót fogad. De akkor miért kérdezzük, hogy hol van a katasztrófa idején? Persze úgy is válaszolhatott volna, hogy talán nem is ezt kellett volna kérdezni, hogy hol van az Isten, hanem az, hogy hol van az ember. És ez már közelebb van a Biblia kérdéséhez, hiszen a Szentírás első lapjain, mindjárt a bűneset történetében azt olvasuk, hogy Isten azt kiáltja az Édenkertben, hogy hol vagy Ádám, hol vagy ember. Hát ezt lehetne kérdezni, hogy hol van az ember ilyenkor, aki elkövet egy csomó felelőtlenséget, mulasztást. Érezzük, hogy sokszor kibúvó ez a kérdés, mert nagyon sokszor Istent bűnbaknak használjuk, mintha ő neki kellene a mi ítélő székünk elé állni, és számot adni arról, hogy mit, hogyan és miért csinál. De hát tudjuk, hogy Isten nem megidézhető, és erre a kérdésre, hogy hol van, ő nem válaszol. De ha visszatérünk a Zsoltár szövegéhez, testvéreim, akkor világosan kiderül, hogy különösen azért érzi bántónak és könnyekre fakasztónak ezt a kérdést, mert mondjuk így a költői kérdések, ezek kóráfiainak a Zsoltára, ez ókori költőknek és zeneszerzőknek lehetne őket nevezni. Azért, mert visszaemlékezik talán egy menetre a jeruzsálemi templomba, egy zarándoklatra, amikor egy nagy seregnek, éneklő seregnek az élén vezette az éneklőket, újongással és hálaadással vonult mindenki, most meg egyedül van. Tehát lehet, volt összehasonlítási alapja. Kisebbségben van, mert többen vannak a gúnyolódók. Nem tudjuk pontosan, hogy hol hangzott el ez a Zsoltár, nagy valószínűséggel a babiloni fogságban, ahol Izrael népe és a hívő kegyes emberek átélték azt, hogy megkérdezik tőle, hogy na most hol van a te Istened, Jeruzsálemben, van a templomban, a lerombolt templomban, hol is van igazán? Azt hiszem, testvéreim, hogy ismerős ez a kérdés mindnyájunk számára, hogy mit jelent az, amikor átéljük, hogy sokan vagyunk, egy csillagpontos élmény alkalmával az ember átéli, hogy milyen jó, hogy 3-4 ezeren énekelünk, és nagyon rossz, amikor egyedül vagyok egy tanulócsoportban, vagy a munkahelyemen, amikor a többség sugározza azt, hogy ő neki ez az egész nem fontos. Nem csoda, hogy ebben a helyzetben az emberi lélek párbeszédet folytat. Nagyon szép ez a költői párbeszéd. Azt mondja, így szólok az én lelkemnek. A saját lelkünkkel is párbeszédet folytatunk, meg az Úristennel is párbeszédet folytatunk. Hadd biztassak mindenkit, hogy még a rossz indulatú kérdések mögött is fedezze föl azt, hogy talán ezek is az Istennel való és a lelkünkkel való párbeszédre indítanak. Nem lehet olyan rossz kérdést föltenni, és olyan bántó kérdést föltenni, hogy az ne lenne hasznos az ember számára. Spurgeon, a nagy angol igehirdető azt mondta, hogy a bírálóink és az ellenségeink tulajdonképpen a lelkünknek az ingyen őrei. Ők vigyáznak ránk, ezért köszönet jár nekik. Ez egy ritka megközelítés, mert az ember általában szeretné lerázni az ellenségeit. Ingyenes szolgálatot végeznek. Olyanok, mint a, bocsánat a hasonlatért, mint a nyáj mellett a terelő puli kutyák. Az elcsángáló juhot, vagy az állatot visszaterelik. Néha persze bele is harapnak a lábába egy picit, nem veszélyes ez. Érdemes lenne ezt a kérdést így is érezni, hogy tulajdonképpen még közelebb szeretne ez a kérdés minket az Istenhez vinni. Legyünk hálásak, ha ilyen helyzetbe kerülünk. Azt kérdezik, hol is van a te Istened? Na most mutasd meg ebben a helyzetben, amikor sírni van kedved, amikor leroskadtál, amikor nem látod a kiutat, amikor azt mondja, hogy az árjaid a fejem fölé kerültek. Jó ez a kérdés. Mert valójában az életünknek a leglényegesebb kérdésére mutatnak. Hol van a te Istened, ez a mi legfontosabb életkérdésünk, akár tudunk erről, akár nem, életbevágó, mert éppen arra figyelmeztet bennünket, hogy az ember élete során kereső ember. Sok mindent keresünk, keressük az igazságot, az életünknek az értelmét, a helyünket ebben a világban, és tulajdonképpen ez jó dolog, a Biblia arra bíztat bennünket, Jézus maga is arra bíztat, hogy kérjetek, keressetek, zörgessetek. Bevallom, hogy ahogy öregszik az ember, nem mindig nagy öröm keresni a szemüveget, meg a kulcsot, mert az ember már elfelejti, hogy hova tette, de valójában mégis azt kell mondani, hogy Az életünknek egy alapvető érzése az, amit a Biblia költő ilyen a szomjúsággal fejez ki. Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Úgy, mint a szarvas. A szarvas nem keresgél, hanem fut, megy a tiszta forráshoz. Ez a jól ismert mondat, amit idéztem Jézustól, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, valójában Jézus korában már ismert mondás volt, és ezt a 1947-ben fölfedezett holtengeri tekercsekből tudjuk, ott is szerepel ez a mondat, csak érdemes figyelni a különbségre. Ott így hangzik ez a mondat, hogy keressetek, hogy találjatok, kérjetek, hogy kapjatok, zörgessetek, hogy megnyissák nektek. Lehet érezni a finom különbséget, hogy Jézus ezt az ismert mondatot hogy fordítja meg és változtatja meg. Ott tulajdonképpen egy program, egy feladat, egy megoldandó feladat az, hogy keress, és akkor hát ha találsz, kérjél, zörgessél, és akkor lesz valami eredménye. Jézus pedig megfordítja ezt, és azt mondja, hogy hát azért kérjél, mert van, aki szívesen ad. Mert olyan Isten az Atya, aki nagyon szívesen ad. És őt meg lehet találni, engedi magát fölfedezni. Meg lehet találni az Istent, és azért kell kopogtatni, mert olyan ajtón kopogtatunk, hogy tudjuk, hogy ki van a másik oldalon. És ezért érdemes. A kereszténység nem teljesítményvallás. Nem arról van szó, hogy te mindent megteszel, és akkor egyszer csak megtalálsz valamit. Nem, hanem arról van szó, hogy előkbe jön az Isten, engedi magát megtalálni. Szent Ágoston azt mondja, hogy nem kereshetnélek, Uram, ha te előbb meg nem találtál volna engem. Ezért nem reménytelen a keresés. Tulajdonképpen a reformációnak a nagy igazsága is ez volt, most emlékeztünk rá az elmúlt napokban, hogy nem a gyötrelemmel való keresés, ahogy Luther a cella mélyén kereste az Istent, hanem a Biblia nagy üzenetei között egyszer csak fényleni kezdett ez a mondat, hogy az igaz ember pedig hitből él, és kegyelemből él. Biztatás van ebben a Zsoltárban tehát, hogy keressük ezt az ajtót, hogy tudjak válaszolni, akár jó, akár rossz indulattal teszik föl, hogy tudom, hogy hol van az én Istenem. És végül azt mondanám el, testvéreim, hogy miért tudunk erre válaszolni? Miért tudhatunk erre válaszolni? Honnan tudja a hívő ember, hogy van erre a kérdésre válasz? Azért, mert ez egy megválaszolt kérdés. Ez nem egy nyitott kérdés, hogy hol is van az Isten, hogy messze tőlünk valahol keresgélni kell az Istent. Leegyszerűsítem most a felletet, és a magam számára is, meg a ti számotokra is azt mondom, ahogy a Szentírásból hallom, hogy Isten egyetlen helyen adott találkozót magával, és ez pedig a testélet ige, Jézus Krisztus. Ott mutatkozott be igazán ennek a világnak, és azóta nem kérdés igazán, hogy hol is van az Isten. Ő felé kell elindulni, keresni, és hadd szűkítsem le az utat, hogy aki tudni akarja, hol van Isten, annak Jézus Krisztust kell megismerni, meglátni, megtalálni. Ő hozzá kell az ő életéhez, az ő történeteihez kell közel kerülni, ahhoz, hogy igazán tudjunk válaszolni, hogy tudom, hol van az én Istenem. Egyszer Fülöp tanítványa János evangéliuma szerint azt kérte Jézustól, hogy annyit beszélsz már az Atyáról. Hát mutasd már meg nekünk az Atyát, hol is van az Atya? Csak azt mondja neki Jézus meglepő módon, hogy már annyi idő óta itt vagyok veletek, hát együtt járunk, kelünk. És te azt kérdezed, hogy hol van az Atya? Én és az Atya egy vagyunk. Aki engem látott, az látta az Atyát. Hogy milyen az Isten, azt Jézus arcán láthatod meg, mert Isten Jézus arcú Isten. És minden más Isten kép, az tulajdonképpen torz kép. Az igazi istenkép, így is mondja az egyik apostoli levél, hogy ő volt a láthatatlan Isten képmása, ikonja, ez a szó szerepel itt a görög-keleti vallásban, ugye ismerjük az ikonokat. Hát az igazi ikon, az igazi Isten kép az Jézus Krisztusban jelent meg. És itt ebben az összefüggésben már tulajdonképpen tényleg személyes lesz ez a kérdés, hogy nem általában hol van az Isten, erre nincs válasz. Hanem hol van a te Istened, mert Isten személyes Isten akar lenni. Megszólítható Isten, akiben benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ezért mondtam, hogy ez nem egy megválaszolandó kérdés, hanem egy megválaszolt kérdés. A zsoltáros még nem tudta ezt ilyen pontosan kifejezni, de azért már megérezte, és ki is mondja, hogy időben és térben közel van. Amikor kiöntöm a lelkem, akkor te ott vagy az én közelemben. Megérezte ezt. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad a számba. Voltak ilyen tapasztalatai. És kiderült, hogy nem mindig a sikerekben van ott az Isten. Mi úgy szeretnénk gondolni, hogy akkor van ott az Isten, amikor sikerül minden. Ma a siker kereszténység korát éljük. De lehet, hogy Isten ott van a keresztjeink között, a könnyeink között, a fáradtságunk között. Mert ott lehet igazán föltenni és megválaszolni azt a másik kérdést is, hogy miért is csüggedsz el lelkem? Miért vagy ideges? Miért nyugtalankodsz? Igen, meg lehet találni ezt az Istent úgy, ahogy Adi találta meg az egyik versében, amikor azt mondja, hogy az Isten van valamiképpen minden gondolatnak az alján. Az alján ez nem pejoratív dolog, hanem azt jelenti, hogy nem a felszínén, hanem a mélyén. Ha igazán leásunk, akkor a gondolatainknak, minden gondolatnak az igazi fundamentumán ott van az Isten kérdés, amit Jézus Krisztusban válaszolt meg az Isten. De mégis azzal szeretném befejezni, hogyha figyeltünk a szövegre, és itt előttünk is van a nyomtatott szövegben, hogy van ennek kétszer is egy nagy csattanója ennek a zsoltárnak, mert egy-egy gondolatsor azzal fejeződik be, hogy mert még hálát adok én neki. Nagyon őszinte a zsoltáros, és talán az csendül ki ebből a néhány sorból, ez a szócska, hogy még nem, arra utal, hogy hát még egyelőre inkább kudarcokkal, könnyekkel van tele a lelkem, de megelőlegezem hálaadásban az Úristennek azt, hogy még hálát fogok neki adni. De ha ezt a mondatot az Új Szövetség felől olvassuk, és szabad olvasnunk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a megelőzés tényleg az imádságok elejére is kerülhet akár. Gondoljunk Jézusnak az imádságára. Van egy nagyon jellegzetes történet, Lázár föltámasztásának a története. El lehet ott olvasni otthon a János evangélium a 11. részében. Jézus odaér a sírhoz, és ő maga is megrendül, könnyekre fakad Jézus, kétszer olvassuk ezt a Bibliában, ez az egyik. Könnyekre fakad, de így kezdi az imádságot, hogy hálát adok neked, Atyám, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Többször így kezdődik a Jézusi imádság, hogy hálát adok neked. Pál apostol pedig a Filippi levél 4. részében azt mondja, hogy hálaadással tárjátok fel még a kívánságaitokat is az Isten előtt. Miről van itt szó? Úgy is mondhatnánk, hogy az Új Szövetség már ezt a szót, hogy még, kicseréli arra a másik szóra, hogy már. Már hálát adok neki. Még lehet, hogy fájnak a sebek, még lehet, hogy a bántás az nagyon eleven, még nagyon érzem, hogy ez a kérdés, hogy hol van a te Istened a húsomba és a vérembe vág, de már hálát tudok adni az Istennek, mert egy csodálatos ajtót nyit ki ez a hálaadás nevű szó, kinyitja azt az ajtót, hogy vissza tudok emlékezni arra, amikor hasonló helyzetben, hasonló nehézségek között ott volt az Úristen, mert megtapasztaltam, mert megválaszolt kérdés lett számomra az, hogy hol van a te Istened. A hála ezeket idézi fel, és ezért olyan fontos az egész Szentírás számára az emlékezés. Izraelnek az egész története arról szól, hogy emlékezzél meg az egész útról. Miért? Múltba merengés, nosztalgia, ez nem. Hanem azt jelentette, hogy gondolj csak vissza, hogy amikor Egyiptomba voltatok, amikor rabszolgák voltatok, akkor az Úr kihozott benneteket, és a mai napig emlékezik erre minden zsidó közösség a Pészak napján. És a hálaadás tulajdonképpen, a hálaadás pohara, amit fölemelünk, mindig arra emlékeztet, amit Isten már megtett értünk, ami már tulajdonképpen mögöttünk van. A még nem, azt lehet, hogy átéljük, hogy még nem tudok egészen hálát adni, de a hálában már megelőlegezem mégis azt, hogy Isten az én Istenem lett. És éppen ezért ebben a hálaadásban engedhetem szabadon a kéréseimet, a szomorúságomat, az örömömet, mindent az Isten előtt, aki közel van mindannyiunkhoz. Amen.